Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szép pünkösdi énekünket énekeljük, a 188. dicséretet. E pünkösd ünnepében, dicsérjük Istent szívvel. Laci, kérem. Gyülekezet foglaljon helyet. A 329. dicséret második versét énekeljük keresztelőre készülve. A 329. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Utána megyünk a keresztelésre. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és úgy hallgassuk meg a keresztelés szereztetési igéjét. Tehát hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez Máté evangélium utolsó fejezetében, a 28. részben, a 18. és azt követő versekben. És hozzájuk ment Jézus, és szólt nekik mondván: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még hallgassátok meg az igét a Péter apostol első leveléből, az első fejezet 5. versét. Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a gyülekezeti életnek egyik legszebb eseménye, amikor ismét egy kisgyermeket hoznak el a szülők, és megkeresztelhetjük őket, hogy a Szent Háromság Isten szövetségébe tartozzanak. Ez az egyik legszebb esemény a család életében is, amikor a család együtt lehet, és örömmel veszi körül a szülőket, a kis babát, a keresztszülőket. És ez az egyik legnagyobb esemény a kisgyermek életében, aki még erről semmit nem tud, de majd megígéritek, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, akkor megtudja, hogy miről is volt szó ebben a nagyon szép eseményben. Amikor egy kis víz került az ő fejére, és a lelkész elmondta, hogy én keresztellek téged, Bence, én keresztellek téged, elhangzik majd. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve az Isten szövetségébe tartozol. Tudjuk, hogy Isten szövetségébe sokan beletartoznak így külsőképpen, de nem szív szerint. Ezért, hogyha úgy nevelitek és neveltetitek, Isten segítségét kérve és imádkozva, Isten el fogja végezni az ő szívében, hogy most már ő is bele akar tartozni ebbe a szövetségbe, hogy Istennel a Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban lehessen. Ez történik most, és ennek lehetünk tanúi, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk. Feltűnt nekem ebben az igében az, hogy úgy kezdődik, hogy Jézus hozzájuk ment, és azt mondta, hogy ennyi minden hatalom. Azt mondta, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És ez a hatalmasság, aki a legnagyobb hatalmassága, nem csak a látható és láthatatlan világban, hanem a földön meg a mennyben is, minden hatalom a Jézusé. Tehát egy hatalommal bíró személy, a legnagyobb hatalommal bíró személy akarja, hogy az ő szövetségébe beletartozzék, ez a kisfiú. És megfogott ez a gondolat, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön. És az, hogy ő gyakorolja ezt a hatalmát. És ezért olvastam fel a Péter levélből ezt, hogy Isten hatalma őriz titeket hit által az üdvösségre. Mert azt megtapasztaltuk, hogy Isten hatalma. Mert Isten hatalma őrzött Anni téged, és ezt a kisbabát, és ezt az egész családot. Ilyen látható, csodálatos dolgokban megmutatta Isten az ő hatalmát, és veletek volt, és ezért a hatalomért csak Isten dicsérni és magasztalni tudjuk, és kérjük, hogy Isten hatalma őrizze ezt a gyermeket és titeket a jövendőben is. Azonban ez az ige nem csak erről beszél. Ezek ilyen megerősítő dolgok, amikkel Isten mint egy pecsétet tett már a ti életetekre, és ennél még sokkal többet mond ez az ige vers. Tudnék, azt olvastam, hogy Isten hatalma őriz titeket hit által az üdvösségre. Tudnék, a földi dolgoknál van egy sokkal fontosabb dolog is, ez a mennyei dolog. A földi életben megtapasztalható isteni szabadításoknál van egy láthatatlan szabadítás is, azt is megtapasztaljuk, de ezek lelki dolgok. Az üdvösség kérdésében is számíthatunk, sőt leginkább abban számíthatunk Isten hatalmára. Nem így van, testvérek, hogy nem Isten hatalma volt az, hogy a szívünket magához fordította. Nem Isten hatalma volt az, hogy van hit a szívünkben. Nem Isten hatalma volt az, hogy a próbák és a nehézségek között is nem fordult a szívünk el Istentől. Isten hatalma őriz az üdvösségre. És azt mondja, ez készen van. De az üdvösség az, ami készen van, amit Jézus Krisztus megszerzett, ezért jött a földre, és ezért adta az életét, életünk halt meg a kereszten, támadt fel, és ezért küldte el a Szent Lelket. És ennek az ünnepét ünnepeljük most, és íme pünkösd másodnapján a keresztség sákramentumában részesül a kisfiú. Őrizzen Isten hatalma titeket az üdvösségre. És őt is, és minden munkáljon úgy együtt az Úr, hogy ez a kisfiú egyszer majd élő hittel kapcsolódjon Istenhez, a Szent Háromság Istenhez, mint Jézus tanítványa. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdést intézek hozzátok, a gyülekezetet kérem, hogy álljon fel. Azt kérem először, hogy akarjátok, hogy ez a kisfiú a Szent Keresztség által, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe bele tartozzon. Felejétek, akarjuk. Ígéritek el, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd felnövekszik, önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Valljuk meg a mi hitünket, elmondván az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk te neked azért, hogy atyai gondoskodással és szeretettel vetted körül ezt a családot, hogy a te gyógyító, szabadító hatalmadat megmutattad ő nekik, egészséges kisfiút adtál nekik, és megtartottad őket, és íme most lehetőséget adtál, hogy itt együtt legyünk, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön ez a kis ded. Köszönjük, Urunk, hogy mindent megtettél, amire szükségünk volt, és így az üdvösségünk is készen van, és hogy ez a kész üdvösséghez szeretnék oda kapcsolni ezt a kis életet, adj a szülőknek buzgosságot, lelki örömet és kitartást, hogy valóban hitben neveljék ezt a gyermeket, hogy egyszer majd valóban ő is egy döntést hozhasson melletted, és ez a tanítványod legyen. Így tesszük kezedbe ezt a családot, ezt a kis gyermeket, és kérjük, hogy legyél nekik őriző pásztoruk. Amen. Verseink keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Bence áldja meg az Úr, és őrizze meg téged, és bennünket, őriző pásztor az egész életedben. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. Miután áldást is kívántunk ennek a kicsinek az életére, most folytatjuk az éneklést, és a 358. dicséret első 5 versét énekeljük. A 358. dicséret első 5 versét énekeljük, az első így kezdődik. A Krisztus, menj be fel, ennek a dallamára fogjuk énekelni. Tehát érdemes ezt is kikeresni, hogyha valaki nem ismeri. Azt az éneket, ami a 374. dicséret. A 374. dicséret, tehát tévedésből a dallamot tettük ki, a szöveget azonban a 374. dicséretben találjuk meg. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték, és ennek énekeljük az első valamennyi versét, változtatni fogunk az énekeken. Ezt az végénekeljük ezt az éneket, utána majd a jövel Szentlélek Úristen fogjuk énekelni a többi énekekben. Tehát a 374. dicséret valamennyi versét énekeljük. Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk, Úrunk, a pünkösd ünnepért. Amikor a beteljesedés üzenete áll előttünk, azt a munkát, amit felvállaltál, Krisztusunk, teljesen véghez vitted, felmentél az Atyához, bemutattad a te áldozatodat, és elküldted a Szent Lelket mi hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy a Szentlélek rólad tesz bizonyságot. Köszönjük, hogy attól kezdve azért olyan erős és hathatós az üzenet, az keresztény üzenet, az evangélium, mert nem csak emberi szó mondja ezt, még csak nem is emberi meggyőződés, hanem a lelked által való meggyőződés, és a te szent lelked erősíti fel az ige hirdetését. Köszönjük azért az igét, ami a szószékekről hangzik el, most pünkösd ünnepén kérjük, hogy akárhol hangzik az evangélium, hadd legyen erős és hatós, hadhatós, hogy a te igéd egyre jobban hatalmat vegyen az emberek szívében, és ez formálja a gondolkozásukat. Ezt kérjük, ami országunkra nézve is, hogy minél többekhez jusson el a Szentlélek által felerősített üzenet. Úrunk, azt ígérted, hogy amikor eljön a lélek, akkor megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és hogy munkálkodik az emberek szívében. Kérjük, hogy cselekedd ezt. Most, Úrunk, amikor itt vagyunk a gyülekezet közösségében, olyan sok mindent hoztunk magunkkal. Annyi gondolat kavarok bennünk, kérjük, hogy csendesítse bennünket, és add, hogy tudjunk figyelni a te szavadra. Legyél vigasztaló azoknak, akik szomorúak, gyászban vannak, akik utat tévesztettek, akiknek bátorításra, biztatásra van szüksége. Tőled kérjük ezt, és adjad meg, Urunk. Legyél a mi betegeinkkel, akik talán nem tudtak a betegség miatt eljönni a pünkösdi ünnepekre, gyógyítgasd őket. Legyél azzal, azokkal, akik kórházban vannak, és pótold nekik azt, hogy távol kell legyenek otthonuktól, szeretteiktől és a gyülekezettől. Legyél a mi gyülekezetünk nagyjaival és kicsinyeivel egyaránt, és munkálkodj itt közöttünk, hatalmasan íged és lelked által. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a Lukács evangélium 11. részéből olvasom az igét. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg. A Lukács evangélium 11. részéből olvasom az 5. és azt követő verseket. És mondanékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nékem 3 kenyeret kölcsön, mert az én barátom hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Azt pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná. Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban. Nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Mondom nektek, hogy ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel és ad neki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Amelyik atya pedig, és melyik atya az közületek, akitől a fia kenyeret kér, sőt talán követ ad néki, avagy ha halat, vajon a ha helyett kígyót ad néki, avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. A gyülekezet foglaljon helyet. Talán még egy utolsó képet lehetne készíteni, hogy aztán zavartalanul tudjuk hallgatni a prédikációt. Köszönöm szépen. És ezt a példázatot hoztam a testvérekhez, amikor a pünkösd ünnepét ünnepeljük, és pünkösd másodnapján együtt vagyunk. Ami összefügg mindenféleképpen pünkösddel, mert a végén az, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább oda mennyei atya ti nektek szent lelket. Tehát ez összefügg ezzel a pünkösd történetével. Mondhatom egy pünkösdi példázat. Ilyen. Buzdítással, hogy kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik néknek. És a tanítványok ezt tették, imádkoztak és eljött a Szentlélek. Így ezen a pünkösd ünnepén ezt a példázatot hozom, ami mint egy pünkösdi üzenetet hordoz magában. 3 barátról van szó. 3 barátról van szó, mint ahogy ezt hallottuk. És ezért ilyen címet is adtam ennek a mai igehirdetésnek, hogy 3-as pünkösdi barátság. Vagy 3 barát pünkösd előtt. És most akkor azonosítani kéne, hogy hívott ez a 3 barát. És hogy mi is történt ebben a példázatban. És hogy ez vajon példázat-e, vagy pedig valós történet. A példázat vagy történet arról szól, hogy egy ember éjszaka talán már hármat fordult az ágyban, amikor kopogás hallatszott az ajtón. Bizonyára nem akarta tudomásul venni, de a kopogás egyre inkább erősödött. Aztán végül zörgetéssé fajult a helyzet, úgyhogy valamit kellett már tennie, már csak annál is inkább, mert megzavarta a család nyugalmát. Egy barátja állt az ajtó előtt, és azt mondta, barátom, adj nekem 3 kenyeret kölcsön, mert az én barátom, én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak neki ennie. Tehát itt van a 3 barát, az egyik az ágyban fekszik, a másik barát az, aki kopogtat, a harmadik barát, a másodiknak a barátja, az pedig, aki éjszaka megérkezett valami távoli útról, és kenyeret kért. A barátjától, akinek nem volt, ezért ment ahhoz, akinek volt kenyere. Így ez a 3 szereplő ebben a történetben. Azt felelte, hogy belülről, gondolom úgy, hogy ne ébreszze fel a családot, azért mondta, hogy ne zavarj engem, mert mint látod, az ajtó már be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, így hát értsd meg, hogy nem kelhetek fel, és nem adhatok neked kenyeret. És ezt a példázatot így mondja tovább Jézus. Mondom nektek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert az barátja, de a tolakodása miatt majd felkel, és ad neki kenyeret, amennyi kell. Ezek szerint, miután megkapta a választ ez az ember, hogy nem tudok neked adni, értsd meg, fölébreszted a gyerekeimet is, fölzavarod a családot, nem hagyta abba, hanem újra kezdte. Hogy meddig kezdte újra, nem tudom, de végül, mivel nem hagyta abba, azt mondja a bibliai szó, hogy tolakodása miatt, a kitartó, buzgó kérése miatt, az állhatatossága miatt végül mégiscsak fölkelt, és azt mondja, adok neki kenyeret. Ki volt ez a 3 barát, és hogy ez valóban megtörtént esemény lehetette, vagy nem? Azt mondják az írás magyarázók, hogy ez egy nem csak példázatként veendő tanítás, hanem ez egy valós történet lehetett, és hát miért ne történhetett volna meg ilyen, csak velünk ne történjen meg ilyen, de ez nyugodtan megtörténhetett a világ során, hogy ilyen éjszakai kellemetlen kérés ért el valakit. Azonban ez valósággal megtörtént az üdvösség eseményei között is, tehát ahogy Isten az embereket megmenti, ebben a megmentés történetében ez valóban egy esemény volt. Tudnélik a 3 barát, hogyha azonosítjuk őket, közül az egyik az Úr Jézus, akinek van kenyere, és aki benn van a belső házban, és a gyermekeivel együtt, a hozzátartozókkal együtt nyugodtan van, békességben van. A második, aki kér kenyeret a barátjának, ez a második, ez a Pál apostol, aki imádkozott, hogy Isten adjon kenyeret azoknak, akik hozzá mentek, és akikről ő neki kellett gondoskodni. A harmadik barát pedig, aki éjszaka jött és hosszú útról jött, azok pedig a pogányok. Én azt hiszem, egy olyan kulcsa ez a Jézus példázatainak, amit most a testvérek kezébe adok, ami szinte valamennyi példázatra jellemző. Tudnélik, itt arról volt szó, hogy az ószövetségi időben az evangélium, az ige, meg az Isten jelenléte a zsidóknál volt. Isten kiválasztott egy népet, és ennek a népnek adta a prófétákat, meg adta az ószövetség 39 könyvét, de a kijelentést, meg a kegyelmet, és körülvette ezt a népet, szerette őket, ezt a teljesen hálátlan népet, aki aztán később, amikor eljött az Úr Jézus, keresztre feszítette a saját megváltóját. De ez egy olyan tény, hogy Isten ezt a népet választotta ki, nem azért, mert többen voltak, nem azért, mert jobbak voltak, egyszerűen Isten szerette őket, mint hogy bennünket is Isten nem azért választott magának, és nem azért vagyunk megkülönböztetett helyzetben, hogy jobbak vagyunk, vagy különbek vagyunk, vagy olyan tulajdonságaink vannak. Egyszerűen az Isten szereti az embert, és miért pont téged szeret, miért pont engem szeret. Hát ez egy megmagyarázhatatlan dolog. Ezt a népet szerette, és őneki adott kenyeret is. Ez volt tehát az esemény az Ószövetség idejében. Ami ez egy új esemény jött az Új Szövetségben, hogy megjelentek a pogányok. És Isten a pogányokat befogadta, sőt hívogatta, és ez egy óriási felháborodást keltett a Ószövetségi nép körében. Ezért a példázatok java része erről szól, hogy vannak bentlevők és kívüllevők, most a kívüllevők be akarnak jönni, és ez pedig nem történik zavar nélkül, felháborodás nélkül. Tehát úgy gondolom, ez egy valós történet az, ami itt előttünk le van írva, valóban megtörtént esemény. Jött tehát Jézus, nála volt az élet kenyere, hozta az Úr Jézus és hozta a lelki kenyeret az övéi számára és a mi számunkra, de ő azonban a belső szobában volt. Azt olvassuk a példát, onnan belülről szólt kifele. Egy belső szobában volt egy népen belül, aminek volt a központja a Jeruzsálem, és ott volt a Mózes, meg ott voltak a gyermekek, ezek nem a pogányok voltak, ezek az Ószövetségi népnek a gyermekei voltak. Eleve Krisztus, hogy bent volt, bentről szólt kifele a kérőnek. Ez azt jelenti, hogy ő az Isten közelében is volt, de a zsidó nép között is. A pogányok meg kint voltak. Krisztusnál volt a kenyér, pogányok kint voltak, és azon pedig neki nem volt kenyerük. Egy ilyen belterjes gazdálkodás volt ott Izraelben. Arra is gondoltak, hogy milyen az üdvösség, mi vagyunk a kiválasztott nép, többiek pedig azok csak ebek, meg azokat lenézzük, azok a golyok, azok a pogányok. Ezért még amikor Krisztus evangéliuma eljött erre a világra, és már létrejött a gyülekezet, pünkösd után azt olvassuk, hogy a zsidók szétszóródva, Jeruzsálemből kimenve, csak a zsidóknak hirdették az igét. Tehát ez a belterjes gondolkozás, ez mindvég, vagy sokáig megmaradt. Ezért mondja a bentről levő hang, ne zavard az én gyerekeimet. Ez így történt valóban. Ez nagy zavar támadt a Ószövetségi nép körén belül, amikor megjelentek a napkereti bölcsek. Hát azok pogányok voltak. Amikor megjelentek görögök, és azt mondták, hogy Jézust akarjuk látni. Amikor jönnek kívülálló emberek, és el akarják foglalni azokat a javakat és örökségeket, amik ezekük semmi joguk nincs. Ezek kívülállók voltak, jövevények voltak, zsellérek voltak, távolvalók voltak, reménység, mi is ezek voltunk, reménység nélkül valók voltunk. Ha nézzük a mi magyar népünknek a történetét, amikor mi a táltos hitben éltünk annak idején, és az öreg Istent imádtuk meg a Babba nevű ég istennőjét, hát akkor milyen távol voltunk az igazságtól, amikor vér misztikában reménykedtünk, hogy a vallás történetileg lehet, hogy ezeknek volt értéke, de hol van ez az üdvösségtől, a bűnbocsánattól, az örök élettől, attól a békességtől, amit Krisztus szerzett mi nekünk. És most mi jöttünk, és elfoglaljuk az Isten népének a helyét. És azt mondjuk, hogy ugyanolyan jogaink vannak az Isten országában. A gyülekezetben nincs zsidó, meg nincs pogány. Mi egyenrangok vagyunk teljesen. Krisztus nem válogat, mindenki bejöhet az ő gyülekezetébe, akárki, akárhonnan jött, bármilyen nációból származik, vagy bármilyen ember is. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve. De amikor a bentlevők észreveszik önnek a kívüllevők, az idegenek, akkor ez bennük egy felháborodást okoz. Ma is ez így van, hogy most elfoglalja a mi helyünket, vagy elveszi a mi kenyerünket. És ezért a nagy felháborodás miatt tudjuk, hát akik ismerik a Bibliát, egy külön zsinatot kellett összehívni a zsidóknak, hogy mi legyen a pogányokkal. Ez volt az első keresztény zsinat, a jeruzsálemi zsinat. Ezért, amikor azt mondja ott belül a barát, akinek van kenyere, az a példázatban, azt mondja, ne zavard az én gyermekeimet. Ne zavard az egyházat, hogy már megvan. És valóban ez kezdetben úgy látszott, hogy ez egy privilégiuma ennek a népnek. Még Jézus is a munkájának a kezdetén nem a pogányoknak hirdette az igét, hanem a zsidóknak. Először a saját népének hirdette az Úr Jézus az evangéliumot, sőt mondta is a tanítványoknak, hogy a pogányok útjára ne menjetek, amikor kiküldte a tanítványokat misszióba. Azt mondta, a pogányok útjára ne menjetek, hanem menjetek az Izrael eltévedt házához, és ott hirdessétek az igét. Tehát kezdetben tényleg így volt, hogy voltak a fiak, ővék volt a kenyér, és azok voltak az atya házában. A többiek pedig reménység nélkül valók voltak, az összes etnikum, az összes nép, mind a zsidóságon kívül. De Isten őket is szerette. De kezdetben elsőnek a zsidóságnak hirdette az evangéliumot. Olyannyira, hogy amikor egy kananeus asszony ment Jézushoz, a szíró-föníciai asszony, ezt is nagyon jól ismerjük, és azt mondta, hogy az én lányom az ördögtől gyötrettetik, egy gyógy is meg. Jézus azt mondta, egy idő múlva, még nem is válaszolt rögtön a kérdésére, azt mondta egy idő múlva, hogy nem jó elvenni a fiak kenyerét, és az ebeknek adni. Ez volt a közfelfogás, ezért mondom, hogy belterjes gondolkodás volt, amit Jézus belül a szívében nem fogadott el, de na, ez a közfelfogás, hogy hogy képzeled, hogy most részesülsz azokkal a dolgokkal, amikkel nem éltél? Hogy elveszed a fiak kenyerét, és másé legyen az. És az asszonyra azt mondta, ez a szegény pogány asszony, aki oda ment Jézushoz. Azt mondta, hogy Uram, de az ebek is kapnak abból a morzsából, ami lehull a földre. Uram, nevezzenek akárminek, tartsanak kívülállónak, mert az vagyok. Én nem érdemlem meg valóban az üdvösséget, de hát még az a kicsi morzsa is elég lenne nekem, ami lehull az asztalról, csak kapjak abból a kenyérből, ha csak egy morzsát is, mert ez megelégíti az én lelkemet. És így ez a válasz, mint egy Jézust is meghatotta, és adott neki kenyeret. És később egyre inkább kiderül, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a titkos terve napvilágra jön, hogy ő nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak, minden embernek a megváltója. És ezért hallottuk a keresztség sákramentumában, amikor felolvastam, hogy elmenjetek egy széles világra, ezt akarom, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És elkezd Jézus példázódni a Sába király asszonyával, aki eljött keletről, és elfoglalja a zsidóknak a helyét, és eljön annak a Ninive fiai, akik megtértek, és előbbre lesznek, mint a ószövetségi nép, akik viszont a messiást elvetették, megvetették, és keresztfára feszítették. És kiderül Istennek ez a titkos terve, hogy a pogányokat is akarja üdvözülni, akik jöttek. Erről szól az a bizonyos harmadik barát, aki a második baráthoz jött, ének évadján, és azt mondta, adj nekem kenyeret. És azt olvasjuk itt a példázatban, hogy hosszú útról jöttem, messzi útról jöttem, tehát megérkezik ott, és ő ezt mondja így érvel, hogy borzalmasan éhes vagyok, mert nagyon hosszú utat tettem meg. És ez valóban a pogányokra vonatkozik, azt kell, hogy jelentse, mert hosszú, veszedelmes utat jártak ezek a pogányok, és sokszor eltévedtek. A vallás történeti bukdácsolásuk során hol a napot, hol az égitestek, más égitesteket imádták, hol az ősök szellemét imádták, hol Istent nőnek képzelték el, máskor pedig különféle babonás dolgokat vittek véghez. Isten hagyta őket Apcsel 14-16 szerint járni a maguk útján. És valóban jártuk mi pogány korunkban, ős történetünkben a magunknak az útját, Isten nélkül igazából ezen a világon, úgy, mint a tékozó fiú, aki messze vidékre költözött. És most ez az ember jön, és kenyeret kér. Mert nem igaz, hogy aki távol élt az Istentől, ne ébredhetne fel a szívében a kenyér utáni vágyódás, a mennyei kenyér utáni vágyódás. Nem igaz, hogy aki az életét eltöltötte Isten nélkül, nem volt a szívében ott az a szomjúság az élet kenyere után, hogy az evangélium, az Isten igéje után, az Isten békessége után való vágyódás ott van minden egyes ember szívében. Ezért mondta még Ágoston az egyház atya is, hogy nyugtalan a mi szívünk, mi bennünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Testvérem, lehet, hogy nagyon távoli, hosszú utat tettél meg. és most jössz, és a lelket kéri az életnek a kenyerét, és Jézus nem tartja vissza, odaadja te neked majd, csak kérd, és buzgón kérd, mert ezért mondja, hogy kérjetek, és adatik. Keressetek, ne hagyd abba, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik tinéktek. Mert ez az ember jött hosszú távol útról, láthatjuk, hogy messziről jött. Másodszor láthatjuk, hogy kenyéről jött, mert egy ilyen csillapítatlan szomjúság van a szívében. Mint ahogy ezt olvassuk is az Ószövetségben, az Ámos próféta könyvében. Egy nagyon izgalmas leírást találunk ki, mert napok jönnek, hogy éhséget bocsátok a földre, és vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól délig, vagy napkeletig, futkosnak, és hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. És én pontosan erről beszélek, hogy az, hogy ez az messziről jött ember kenyeret kér, ez szó szerint így történt, de ez jelenti a pogányokat, akik lelki kenyeret kértek. Tudnék, ez a profécia, amit felolvastam, így mondja, hogy éhséget bocsátok a földre, de nem kenyér utáni éhséget, hanem Isten beszédének hallgatása után való éhséget. Mint ahogy ez az ember éjszaka kenyeret kér, úgy a pogányok jöttek, és a szívükben volt az Isten beszéde után való éhség, és vándorolnak, és jönnek, hogy hol van az, aki megelégít bennünket. Kenyéré jött. Harmadszor éjszaka jött. Éjszaka jött eledelért. Úgy volt ez, ami szintén éjszaka történt, hogy amikor Pál apostol ott járta a kis Ázsiát, és mindenáron keletre akart menni, Ázsiába akart menni, de hát oda Isten mást küldött, a Tamás apostolt küldte. És a Szentlélek nem is engedte a Pál apostolt, hogy menjen Ázsiába. Isten azt akarta, hogy Európába jöjjön, és az itteni pogányokat térítse meg. És akkor éjszaka Pál apostolnak az álmában egy férfi jelent meg. Éjszaka egy macedón férfi, aki ezt kiáltotta, könyörögte. Jöjj át, és légy segítségül nekünk! Ott áll Pál apostol álmában egy ember, egy macedón férfi, egy pogány férfi, aki könyörgőre fogja a dolgot, hogyha egy férfi már így megalázza magát és könyörög, ott nagyon nagy lelki szüksége lett, jöjj át és légy segítségül nekünk, mert Isten adott a szívébe egy éhséget, de nem is csak kenyér utáni, a lelki kenyér utáni éhséget, és Pál apostol ezt megértette, és jött segítségül. Ezért gondoljuk, hogy a második barát, aki szívére vette az éhező embernek, barátjának a dolgát, az nem volt más, mint Pál apostol. Ezért ment aztán Pál apostol az Úr Jézushoz, és kérte, hogy adjál nekem kenyeret, hogy adhassak azoknak, akik tőlem kértek kenyeret. Nálad van Krisztusom az élet kenyere, te vagy az élet kenyere, adja tiédből, hogy én adhassak másoknak, a pogányoknak, akik most keresik az üdvösséget. Azt mondja, hogy azért kell, hogy kérjen, azt mondhatjuk, hogy azért kellett, hogy kérjen, mert Pál apostolnak nem volt tulajdonképpen mit adnia. Itt ez a barát azt mondja, hogy azért jöttem hozzád, mert nekem nincs otthon kenyerem, és nem tudom megsegíteni a messziről jöttet, neked van kenyered. Tehát nekem nincs. Tehát Pál apostol elmondhat, hogy nekem nincsen kenyerem, amivel a pogányokat meg tudom elégítetni. Nincs, mit adjak. De azért tudjuk, hogy Pál apostolnak volt mit adnia. Pál apostolnak azért volt milyen ismerete, meg tudása, amit tudott volna adni. Nála volt az evangélium. Hát ezt keresték. Hát miért mondja, hogy nincs mit adnom? Miért kér kenyeret, amikor ő tudja, hogy mi az élet kenyere? Azt mondja, hogy nála volt az üdvösség útja, de akkor miért mondja, hogy nincs mit adnom, és miért kér kenyeret attól, akinek van kenyere? Nála volt a bizonyságtétel, el tudta mondani, hogy én Isten nélkül éltem, de Isten a szívemet magához fordította, az ő megtérését el tudta mondani. Hát most miért kér kenyeret? Nincs neki kenyér, amit adjon. Azért, mert ez nem önmagától van. Pál apostol egy pogányt nem tudott volna üdvözíteni. Csak a Jézus tudja üdvözíteni a pogányokat, az embereket. Amellett saját maga elgondolására nem is adhatott volna abból, ami nem az övé. Tehát meg kellett volna kell kérni azt, akinél van a kenyér, hogy adhatok a te kenyeredből ő neki. Elvehettem a fiaktól a kenyeret, és adhatom oda a pogányoknak, a kívül levőknek. Csak hogyha Isten indít erre, akkor tudom ezt tenni. És látjuk azt, hogy milyen lelki dilemmát okozott bármely ószövetségi zsidó háttérre rendelkező embernek az, hogy egy pogánnyal együtt barátkozzon és együtt imádkozzon. Tehát erre csak isteni felhatalmazás útján lehetett tenni, ezért Pál apostol zörget és kéri, hogy Uram, adjál és adjál és adjál kenyeret, hogy a pogányok is üdvözülhessenek. Mert különben a pogányok elvesznek, a görögök, meg a germánok, meg a magyarok elvesznek, a szkíták elvesznek. Mi lesz velük? Amellett azért is kellett kopogtatni éjszaka és kitartóan könyörögni Pál apostolnak, hogy kapjon kenyeret attól, akinek van kenyere, mert a kenyér az bent volt. Ő meg kint volt. Hogy a kenyér az Isten házában volt, és onnan el kellett kérni azt a kenyeret. És ezért zörgetett. És ezért imádkozott. És feljegyzi a Biblia, hogy Pál apostol, mielőtt bármit tett volna, imádkozott a pogányokért. És erre nem szoktunk figyelni, de Pál apostol mielőtt a pogányok apostol lett, ő imádkozott, és Istentől kapta a felhatalmazást, sőt, és a Biblia olvasó emberek számára fölhívom a figyelmet, vagy a testvérek figyelmét fölhívom az Efézusi levélre. Az Efézusi levél első fejezetére, ahol láthatjuk, hogy Pál apostol nagyon komolyan kért kenyeret a pogányok számára. Hogy ő mennyire imádkozott értük, hogy Isten adjon ő nekik is lelki eledelt. Az Efézusi levél első fejezete beszél arról, egy csodálatos körmondatban, hogy hogyan imádkozik. Azért imádkozom, hogy adja nektek az Úr a kijelentés lelkét az ő megismerésében. Így tehát elkérte a pogányokat az Úrtól. És a harmadik fejezetben is azt mondja, hogy most már meghajtom a térdemet az Atya előtt, hogy adjon ti nektek megoldást és eledelt és lelki életet, hogy megtapasztaljátok, hogy mi az Isten jóságának a mélysége és a magassága, szélessége és hosszúsága, ez jelenti a keletet és a nyugatot, ez jelenti az összes népet, hogy mindenhova eljusson az evangélium. Ezért imádkozott Pál apostol úgy, mint ez az éjszaka kérő barát, és végül megkapta az engedélyt minden népnek. Bárhova mész, hirdesd az igét. Te vagy a pogányok apostola, és ezt ő kapta meg minden szentek közül leginkább. De hogy azért kért a felsoroltakon túl, mert még hogyha el is mondja az evangéliumot, az nem jelenti, hogy az ember, aki hallja, üdvözül. Hányszor hallottuk a Jézus hívását, és nem indultunk el? Gyerekkorunktól kezdve hányszor elmondták nekünk, hogy mi az üdvösség útja? Azért mi tudjuk, hogy mi az üdvösség útja. Hát én úgy gondolom, hogy akár, hogy is nézzük, akár mennyire különbözők is vagyunk, azért tudjuk, hogy Jézus a megváltó. Tudjuk, hogy a Biblia az, ahol az Isten igéjét olvashatjuk, és megtaláljuk az ő jó, kedves, tökéletes akarat. Ezt mi mind tudjuk, de hiába tudjuk, hogyha a Szentlélek nem végzi el a szívünkben. Tehát Pál apostol ezért kérte, hogy Uram, te is tégy valamit, mert én nekem hiába van ismeretem, elmondom valakinek, de hogyha nincs a kijelentésnek a lelke ott, hogyha Isten lelke nem nyitja meg az embernek a szívét, hogyha Isten nem ad új életet, újjászületést, hogyha Isten nem könyörül rajtam, akkor nem fogok megváltozni, legfeljebb egy vallásos ember leszek. De az üdvösség csak annak van, akinek az Isten szent lelke odaadja. És most már ott van a szomjúság az emberek szívében, add Uram, nyisd meg az ajtót! És miközben imádkoznak, majd kérnek, megtapasztaljuk, hogy adatik. Kopogtatnak, és megnyittatik, zörgetnek, és feltárul az ajtó. És ezért van ez a fontos üzenet is, hogy kérjetek és adatik. Mert aztán nem csak Pál apostol kérte ezt a pogányoknak. Pogányok saját maguk kérték, a kívülállók kérték, hadd menjünk be. Mert így van, testvérek, hogy így lesz a kívülállóból bent levő. A távol levőből közel levő. Akik eddig nem értettük az igét, most megértjük, hogy itt rólunk van szó, ami személyes üdvösségünkről van szó, hogy Jézus a mi megváltunk, és nekünk készített valós megoldásokat. És ez csak a Szentlélek által lehetséges. És ezért ezt megértették a tanítványok, és mindenki megértette. Aki valóban keresi az Urat, kereste az Urat. És ezért fejezi be Jézus így ezt a történetet, példázatot, hogy nem hiába kértek ám, Isten megadja nektek ezt az új életet a Szentlélek által. Mint egy bátorításként, bíztatásként, ilyen metaforikus képet használ, hogy melyik atya az közületek, akitől a fia tojást kér és skorpiót kap, vagy halat kér és kígyót kap. Melyik atya az, aki a gyerekének, aki kenyeret kér, egy kődarabot nyom a kezébe? Hát ilyen nincs. Mennyivel inkább a ti mennyei atyátok ad majd szent lelket azoknak, akik ezt kérik. És ez volt az, ami a tanítványokat fellelkesítette, és megerősítette, és a könyörgésben buzgóvá és áltatossá tette, mert miután Jézus fölment a mennybe, utána, ugye áldozott csütörtökön, utána 10 napig áltatosan imádkoztak és könyörögtek, hogy Uram, megígérted a szent lelket, hogy ő majd beszél rólad, és az üdvösséget a szívünkbe személyessé teszi, adjad a te szent lelkedet. Ez volt a Szentlélek kérésének az igazi ideje, ez volt a teológiai szóval epiklézisnek az ideje. Akkor tudták, hogy hamarosan eljön a Szentlélek, és pünkösd napján, amikor a tanítványok együtt voltak, a Szentlélek eljött, betöltött az egész házat, rájuk szállt a Szentlélek, ez azt jelenti, hogy létrejött a gyülekezet, és mindenki egyenként Isten gyermeke lett. A Szentlélek templomaként, Jézus tanítványaként folytatta az életet. Így adjon Isten a szívünkbe ilyen buzgóságot, szomjúságot, kitartást, és a Szentlélek általi új életet. Most pünkösd ünnepén. Amen. A 370. dicséretünket keressük meg, tehát ne a táblán levő kiírást nézzük, hanem a 370. dicséretet, és annak az első versét énekeljük. Jöve Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogyha talán éjszaka eszünkbe jutott a Te keresésednek a szükségessége, hogyha ránk telepedett az, hogy az üdvösségünket meg kell keresni, ezért zörgetni kell, hogyha bármilyen dologban Téged segítségül hívtunk, ez a Szent Lelkednek volt a sürgető munkája. Amikor rájöttünk arra, hogy saját erőnkből nem megy, akár az életünk dolgait elintézni, és még a legkisebb dologban is rá vagyunk utalva, hiszen tőled függ az életünk minden pillanata és perce, Te vagy az életünknek nem csak a megalkotója, hanem megtartója. Köszönjük a segítségeket, amiket megtapasztaltunk életünk során. Köszönjük, Urunk, hogyha így a szívünkbe adtál ilyen vágyódást és szomjúságot Te utánad. És most csodálattal nézünk rád, Krisztusunk, megváltunk, hogy nálad van az életnek a kenyere, sőt, Te magad vagy az élet kenyere, és veled kapcsolatban, ami éhségünk, az csillapodik, és megelégszünk a tőled kapott lelki táplálékkal. Köszönjük, hogy adtál olyanokat, akiknek a szívén volt a mi üdvösségünk. Köszönjük azokat az embereket, akik törődtek mi velünk, akik észrevették, hogy valami hiányzik nálunk, nekünk, és hogy szükségünk van Te reád az evangéliumra. Köszönjük, hogy így adtad az egyháznak a Pál apostolt, meg a többi apostolokat, és köszönjük, hogy adtál mi nekünk is ilyen vezetőket, akik bizonyságot tettek rólad. Urunk, visszagondolunk az életünk találkozásaira és beszélgetéseire. Milyen nagy esemény is volt. Most milyen nagynak tűnik ebben az összefüggésben, amikor valaki rólad beszélt. Még hogyha mi ezt nem is tudtuk jól felfogni és megérteni. De köszönjük, hogy volt valaki, aki ránk gondolt, imádkozott, értünk. Akár az édesanyánk, a nagyanyánk, vagy akár egy barátunk, vagy ismerősünk, aki kért téged, édesatyánk, hogy adjál nekünk is új életet, üdvösséget, Szent Lelket. Köszönjük, Urunk, hogy ezután mi is olyanok lehetünk majd, akik másokon segítünk. És így a pünkösd által létrejött gyülekezetnek tagjai lehetünk, és ez növekedhet. Ennek a létszáma növekszik, a Krisztusban hívőknek a serege gyarapszik, és egyszer majd egy hatalmas sereg találkozik ott, a Te csodálatos országodban. Hát, hogy ennek a gyülekezetnek élő, eleven és megváltott tagjai lehessünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és Szent Lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát most is megterítettük, az éneklés alatt, akik most kívánnak úrvacsorázni, maradjanak bent és járuljanak a szent asztalhoz. Hirdetem a következő vasárnap eseményeit, mint hogy talán majdnem mindenkihez eljutott körlevélben ez a hír már ismerté vált a testvérek számára. Jövő vasárnap lesz a lelkész választó egyházközségi közgyűlés. Tehát a gyülekezet új lelkipásztora megválasztásáról van szó. Erre meghívtuk a presbitérium által kijelölt lelkész jelölő bizottság, és a presbitérium meghívta Virág Balázs, nagy tiszteletű urat, aki a Via Torbágyi gyülekezetben beosztott lelkészi szolgálatot végez. Ő elmondja a prédikációját, és ezután a gyülekezet dönthet, és megválaszthatja őt, ha meg akarja választani lelkipásztorának. Tehát ezért lelkész választó közgyűlést hirdettünk meg, aminek a menetét és az egész rendjét az egyházmegye vezetősége fogja véghez vinni. Tehát a főjegyzőnk jön, a kis László nagytisztelt úr egy tanácsossal, és ők fogják levezetni az Isten tiszteletet, illetve a közgyűlést. Mivel azonban ez adminisztrációval jár, kérjük szépen a testvéreket, hogy előbb jöjjenek, tehát Isten tiszteletre korábban jöjjenek, mint szoktunk, mert a választói névjegyzékben meg kell keresni a nevünket, azt alá kell írni, és egy okmánnyal igazolni kell, hogy valóban beletartozunk a választói névjegyzék listájába. Abba azt tartozhat bele, aki református keresztjén konfirmált, az egyház anyagi terének hordozásában részt vesz. És ezért három testvér fogja fogadni a gyülekezet tagjait, és ez egy bizonyos időt vesz igénybe. De nem csak az elején lesz hosszabb, hanem nyilvánvaló, hogy az igehirdetés utáni választás lesz, annak a szavazatait összeszámolják, tehát utána is tart hosszabban az istentisztelet, tehát több időt szálljunk erre, és szeretettel és imádságos szívvel várjuk a lelkipásztort, aki elmondja az igehirdetését. Ezután egy bizonyos idő telik el, amíg ez, ha sikeres a választás, jogerőre emelkedjék, és utána még a parókia tatarozása következik, ő pedig az eddigi tervek szerint augusztus elején kezdi meg itt a szolgálatot. Ezek tehát a tervek, meglátjuk, hogy hogy valósulnak meg. Minden esetre a gyülekezetünk együtt van továbbra is, és az utolsó gyülekezeti missziói alkalmat, tehát a missziói évet lezáró alkalmat, ezt a gyülekezeti napot június 17-én fogjuk megtartani. Amikor délelőtt a tanévzáró istentisztelet lesz, június 17-én, ahol a hittanosokat várjuk, és délután pedig a kertben a szokásos közös étkezéssel zárjuk be ezt a missziói évet, ami szeptembertől júniusig szokott tartani. Ezekre az alkalmakra szeretettel várjuk a testvéreket. Ezután folyik tovább az egyházi élet, mert júniusban, tehát 25-én kezdődik egy tervezett gyermektábor, amit a templom kert parókia templom területén szeretnénk megtartani. Erre várjuk a jelentkezőket. Ez egy egész napos, tehát hétfőtől péntekig minden napra tartó program sorozat lesz, ahol a gyermekek ebédet is kapnak. Mivel még az adóbevallások végleg nem zárultak le, aki az 1%-át a Calvin alapítványunknak szeretné adni, a kijáratnál a padon hátul találunk technikai számot. Tehát hátul a padon megtaláljuk a körlevelet is, aki nem kapott körlevelet és érdekelt a dologban. Aki nem rendelkezik választójoggal, az a testvér is jöjjen el, mert ez egy nagy esemény a gyülekezet életében. Van olyan testvér, aki idén jött hozzánk, és majd csak jövőre vehetjük be a választói névjegyzékbe. Tehát mindenki legyen itt, hogy tanulja legyünk ennek a jeles eseménynek. Hirdetem tovább azt, hogy a keddi bibliórát most nem tartjuk meg, de a következő alkalmunk csütörtökön 5 órakor lesz, ahol a bibliórás közösség együtt lehet. Hirdetem az adományok perseit, hátul egy nagy dobozt találunk, abba tehetjük pünkösdi adományainkat, vagy a perseibe. Egy kedves, szép kép készült el, még a falra nem tettük fel, hanem a harmonimra helyeztük ezt a gyönyörű fafaragást, ami egy igazi keresztény szimbólumot, jelképet mutat, a perikánt, ami a önön vérével táplálja a kicsinyeit. Ez a Krisztusnak és az egyházának a kapcsolatát ábrázolja, majd meg lehet nézni közelebbről is, de majd itt a szószék mellett lesz a falon, jobban látható helyen. Hogy Krisztus az áldozatával szerezte meg a fiókái életét, és önön vérével áldozatával táplálja. És táplálgatja és ápogatja őket, akiket a saját vérével szerzett. Ezt a szép táblát, ezt a szép szimbólumot és ennek a üzenetét a feleségemmel együtt ajándékba adtuk a gyülekezetnek. Hirdetem még a református zenei fesztivált, amire meghívott találunk szintén az utolsó padon, amit a művelődések palotájában, a műpában, művészetek palotájában fognak tartani, illetve azt megelőző zenei református fesztivált. Ezeket a testvérek figyelmébe ajánlom. Ami pedig a zsoltár éneklés, református énekek közös éneklése a műpában lesz, erre az alkalomra külön szeretettel felhívom a testvérek figyelmét. Fejezzük be Isten tiszteletünknek ezt a részét, és énekeljük a megkezdett 370. dicséretünk második és harmadik versét. A második verset valamennyien énekeljük, akik most nem úrvacsoráznak, a harmadik vers éneklése alatt távozhatnak. A 370. dicséretünk második versét énekeljük, amelyik így kezdődik: Te szentségnek új világa, ígérnek vezéri útjára.